Fogyasz okosan! A Due Rádió fogyasztóvédelmi műsora.
A Fogyasz okosant, a Due Rádió tudatos fogyasztói magazinját halljátok, a mikrofonnál Földi Betté. Mint bármi mást, a bankolást intézhetjük az interneten, pillanatok alatt tudunk utalást kezdeményezni, vagy akár fogadni is. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg a személyes bankolásról, valamint az ATM-ben való ki- és befizetésekről. Hogy fogyasztóvédelmi szempontból mik a különbségek, ha élőben bankolunk, vagy netbankot választunk, azt Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő mondja el nekünk.
Nagyon szépen köszönöm, és én örülök neki, hogy ismét beszélgethetünk. A pénzügyi szolgáltatások tipikusan az a kategória, amire azt szoktuk mondani, hogy ráérünk fiatalon, még nincs semmi közünk hozzá, kapunk zseppénzt, nem kapunk zseppénzt, keresünk valami apró pénznek tekintett, könnyen elköthető összeget egy ideiglenes munkával, hát akkor mindenkit alapvetően pénzügyekkel foglalkozni. Én azt gondolom, hogy egyrészt ez azért nem egy jó szemlélet és nem egy jó szempont, mert nagyon hirtelen jön majd kinek ebben az időben vagy abban az időben az a váltás, amikor tényleg szüksége lesz, nagyobb pénzt fog keresni és azt kell elköltenie pénzügyi tudásra. Van, akinek ez már 18 éves kora környékén eljön, van, akinek kicsit később. Másrészt pedig én azt gondolom, az apróbb pénzeknél sem teljesen mindegy, hogy havonta mennyit von le tőlünk a pénzügyi szolgáltató, illetőleg, hogyha bármilyen más tranzakciót, befektetést hajtunk végre, vagy akár 18 éves kor fölött hitelt veszünk föl, akkor is tudni kell, tisztában kell lenni azoknak a terheivel.
Siklósi Máté beszélt arról is, milyen kockázatokat rejt az élő bankolás, illetve a netbankolás.
Nagyon nehéz kérdés erre pontosan válaszolni, hiszen az egyik végén a történetnek ott állnak a hacker vonalon azok a szakemberek, akik vagy jó indulatú, vagy rossz indulatú háttérrel, de igazság szerint sokkal több mindent tudnak meg szerezni információképpen, mint amit mi gondolunk. Másik oldalon meg nyilván ott áll a bankoknak, pénzügyi szolgáltatóknak az a törekvése, hogy ezeknek a támadásoknak ellenállóvá tegyék a pénzügyi felületeket. Éppen azt gondolom, hogy az kimondható, hogy megtámadhatatlan, meghekkelhetetlen hely, zár, információtár nem létezik. Tehát alapvetően az elmúlt évtizedekben bizonyították számunkra, hogy aki nagyon-nagyon akar, és ezt megfizeti, vagy nagy tudásra rendelkezik, az be tud jutni valahova. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a pénzügyi szolgáltatások területén általánossá vált a kettős, vagy még többes hitelesítés. Ugye azt már nagyon nehéz feltörni, hiszen az rendben van, hogy a netbankunkba bejut valaki. De ha a netbankba csak úgy lehet bejutni, hogy azt párhuzamosan egy mobileszközön meg kell erősítenünk, vagy telefonhívással, egy SMS-sel, vagy egy plusz applikáción keresztül, akkor azt azért már nem olyan könnyű feltörni, és nagy valószínűség szerint egyszerű fogyasztóként azért nem fogunk senkinek olyan fontos célpont lenni, hogy ezt a kiemelt nehézségű többszörös hitelesítési rendszert is fel tudja, vagy fel akarja törni. Tehát az egyik legfontosabb dolog az, hogy bejutunk a saját netbankunkba, azt már nagyon bonyolultnak tűnik. Be kell lépnünk egy felületre, legyen az mobileszközön vagy számítógépen, ott meg kell adnunk egy jelszót, egy felhasználó nevet, majd utána a mobilunkra, vagy SMS-ben, vagy applikációban fogunk kapni még egy azonosítást. Ezeket el kell végezni, ezek abszolút a mi segítségünkre vannak. Ugyanezt gondolom akkor is, amikor mondjuk kártyát használunk, ugye kártyát ma már elég könnyű elérni, nagyon sok banknak van kifejezetten fiatalokra, még nem állandó jövedelemmel rendelkezőkre is ingyenes vagy minimális díjas bankszámlája és ennek megfelelő díjú bankkártyája is. Ugye a fizetést ma azért nagyon sokfajta szempontból, ez különösen ugye a koronavírus kapcsán is kiemelhető, egészségesebb, egyszerűbb és hogy mondjam, kockázatmentesebb, hogyha elektronikusan fizetünk. Erre jó lehet a mobileszközünk, erre jó lehet a bankkártyánk. De a lényeg az, hogy a bankkártyák esetében is ezért szükséges ugye adott összeg fölött a PIN kód, vagy ezért szükséges jóvá hagynunk a saját mobiltelefonunkon, és nem azért, mert direkt kényelmetlenre akarták hangolni a szolgáltatást.
Fogyasztóvédelmi szakértőnket arról is kérdeztük, van-e különbség a webes felületen történő bankolás és a banki applikációk között?
Ugyanannyi a különbség, mint minden másik applikáció és webes felület használat között.
Siklósi Máté fontosnak tartja azt is kiemelni, hogy mire érdemes figyelni, amikor bankot, bankszámla konstrukciót vagy bankkártyát választunk.
A bankkártya, bankszámla választás kapcsán mielőtt rátérnék a választó programokra, kalkulátorokra, amelyek közül van Magyar Nemzeti Bankos, tehát úgymond állami fejlesztésű, és van nagyon sok piaci fejlesztésű. Azelőtt szerintem fontos összefoglalnunk azokat a legegyszerűbb kiadásokat, amelyek egy bankoláshoz, bankkártyához, bankszámlához kötődhetnek. Ugye a legalapabb, amiről úgy általában mindenki tud, ez a bankszámlavezetési díj. A bankszámlavezetési díj általában mindig meg van jelölve, legjobb esetben számunkra 0 forintos lesz havonta a díja, de amikor megvan adva ez a díj, nagyon fontos tudni, hogy ezt a bank bármikor megváltoztathatja. Csak akkor változtathat rajta, ha a díj megvan adva, új díjat bevezetni a mai rendszerben nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Tehát egy 0 forintos díjnál mindig megvan az esélye annak, hogy ez később változik, ezzel azért legyünk tisztában. A másik általánosnak mondható díj az a bankkártya éves díja. A bankok nagy többsége az első évben nem számolja fel a bankkártya éves díját, azaz akciósan, ha számlát nyitunk náluk és kártyát igénylünk, akkor az első évben nem fogunk érte fizetni. Utána viszont többségében igen, vannak ugye olyan diák számlák, ahol ez a díj minimális, csökkentett, akciós, és a többi, de az esetek nagy többségében előbb-utóbb mégiscsak fogunk fizetni a bankkártyáért, és ilyenkor el kell azt dönteni, hogy fontos-e nekünk 3-4-szeres áron egy nagyon szép bankkártya, mert azért nem ügyetlenek a bankkártya kibocsátók sem, vagy pedig elegendő nekünk minimális vagy ingyenes díjért, díj nélkül vagy minimális díjért egy egyszerűbb elektronikus bankkártya. Jellemzően azt tudjuk mondani, hogy a dombornyomott üzleti bankkártyák kerülnek a legtöbbe, ezeknek az éves díja 20 000 forint körül mozog, míg az elektronikus, egyszerű bankkártyák, ezek jellemzően inkább olyan pár ezer forintos díjjal érhetőek el. A kettőt úgy kell mindig alkalmazni, ugye egyszerű matematikai művelettel osszuk el szépen 12-vel az összeget, és akkor ehhez megnézhetjük, hogy a számlánk, amit mindenképpen ugye bankkártyával szeretnénk használni, mennyibe is kerül egy évben. Lehet, hogy a számlavezetési díjunk havonta 120 forint, de hogyha egy 24 000 forintos bankkártyát választunk, akkor mindjárt 2224 forint lesz, 2524 forint lesz a havi díja a bankkártyának. Tehát a bankkártyának és a bankszámlának együtt. Tehát nagyon fontos, hogy ne csak a bankszámla vezetési díjat nézzük, mindenképpen az egyik első és legfontosabb legyen hozzá, hogy hosszú távon nézzük meg, hogy a bankkártyával a díj hogyan fog alakulni. Van még díjunk, ugyanis sajnos nem ennyi az egész. A nagyobb forgalmú bankszámláknál sokkal többet tesz már ki a havi bankszámla vezetésnél, azaz állam által felszámított, illetve a bank által felszámított jutalék, amit a pénzmozgásokhoz hozzáraknak. Ilyen a bankautomatából történő készpénzfelvétel, itt van egy állami segítség, ugye, arra vonatkozóan, hogy kétszer és adott összeg határig ingyen vehetünk föl, de ha többször veszünk föl a bank automatából pénzt, vagy hogyha fiókból veszünk föl pénzt, vagy hogyha utalunk, vagy hogyha átvezetünk, ezekhez díjak kapcsolódhatnak. Általánosságban az mondható el, hogy a havi 1-2-3 tranzakció van, ezeknek a mértéke nem olyan nagyobb magas. Külföldre, ha utalunk, az rémisztően magas tud lenni. Az Európai Unión kívül különösen, de az Európai Unión belül is. Ezt már csak azért is mondom, mert sokan szoktak vásárolni nagy kínai webáruházakból, és ott van átutalási opció is. Hát nagyon meg fog lepődni az, aki ezt választja, hogy bankkártyás fizetéssel szemben ott ugye tulajdonképpen csak az árfolyam különbséget veszítjük el, hogy átutalás esetén akár drágább lehet az utalás, mint a termék. Igazából tehát a lényeg az a bankszámla választásnál, hogy pontosan mire is szeretnénk azt használni, és a kalkulátorok nagy többsége is elsőre ezeket a kérdéseket fogja föltenni. Aki először próbál bankszámla választó kalkulátor használatába, az meg fog lepődni, és azt fogja mondani, hogy minek tesz ez fel ennyi kérdést, hát menjenek már, hát egyszerűbb ez a dolog, mondja meg melyik mennyi. De ténylegesen attól függ a bankszámla megfelelősége számunkra, hogy hányszor veszünk föl készpénzt, hányszor utalunk egy hónapban, hányszor érkezik be összeg hozzánk, milyen összeg érkezik be hozzánk, és hány évesek vagyunk. Tehát ezeket az adatokat meg kell adnunk ahhoz, hogy a megfelelő számlát megkapjuk. Ami nagyon fontos még a bankszámla kalkulátoroknál, nem véletlenül emeltem ki a Magyar Nemzeti Bank számlaválasztó kalkulátorait, amelyek lehet, hogy kicsit bonyolultabbak, lehet, hogy kicsit kevésbé díszesek, és lehet, hogy nem olyan könnyű elérni a Google-ból, tehát lehet, hogy kicsit tudatosabban kell rákeresni, mint MNB vagy Magyar Nemzeti Bank kalkulátor, és nincs hirdetése, míg a piacon található összehasonlító oldalaknak lesz. De tudni kell, hogy a Magyar Nemzeti Banknak nincs mögöttes szándéka, nem hirdetéseket használ az oldalán, nem azokat emeli ki, amelyek számára hirdetés és egyéb szempontból fontosak, hanem ténylegesen a mi megadott adataink alapján fogja kihozni nekünk jól átláthatóan a különböző bankszámlákat. A piaci megtalálható bankszámla, illetőleg egyéb kalkulátorok jellemzően ügynöki tevékenységet folytatnak. Megfigyelhetjük, hogy az első három első találat az hirdetés lesz, messze nem a mi általunk kalkuláltaknak leginkább megfelelő találatot fogja kihozni, jellemzően ugye drágábbat, és a későbbiekben is gyanakodhatunk abban, hogy esetleg az ő által ajánlott bankszámla és annak költségei azok nem a számukra legmegfelelőbbek, hanem esetleg az ő számára mert megfelelő jutalékot kap érte.
Fogyasztóvédelmi szakértőnk szerint érdemes rákérdezni a részletekre, hogy a következő hónap végén ne lepődjünk meg például a bankköltségeken. Milyen költségek lehetnek, amiken nem szoktunk kalkulálni, gondolunk itt a pénzfelvételre, utalásra, kártyás fizetésre, SMS értesítésre, papír alapú vagy épp elektronikus bankszámla kivonat díjára.
Igen, az utalásról ugye beszéltem, az egy nagyon fontos dolog, hiszen ha több utalás van, ott a díj nagyon megugorhat. Tehát a havi számlavezetési díjhoz képest jelentős többletet tesz ki az utalásoknak a száma, akár csak 10-15 havi utalás esetében is. A többi kérdésben említett díj az inkább már a féle nyalánkság vagy biztonság. Ilyen például az SMS őr, ugye jellemzően ráadásul kicsit idegesítő módon a bankok nagy többsége két típusú SMS őr szolgáltatással segít lefedni a védelmünket, ugyanis van egy elektronikus szolgáltatások SMS őr, tehát az elektronikus vásárlás kvázi egy bankkártya őr, és emellett van pedig egy számla őr. Tehát ahhoz, hogy minden levonást és érkezett összeget lássunk, az két szolgáltatást kell előfizetnünk, ahol általában egy havidíjat, egy pár száz, esetleg egy 1000 forint körüli havidíjat, illetőleg SMS-enként egy külön díjat fogunk fizetni, tehát ez is jelentősen megdrágítja a szolgáltatást, ugyanakkor nagy biztonságot nyújt. Tehát amikor arról beszélünk, hogy van-e biztonság a számlánkon, a kártyánkkal, akkor azért azt tudni kell, hogy a kártyáról egy pillanat felvétellel leszedhetőek azok az adatok, ha mindkét oldalt látják, akkor különösen, amelyekkel bárki bárhol tud vásárolni a kártyánkkal interneten. Tehát a kártya száma, a nevünk, a lejárat dátuma és a túloldalán a CVV2 kód, nem hiába van ez egyébként a túloldalán, tehát pont ezért, hogy talán egy kicsit kisebb esély van arra, hogy valaki mindkét oldalát lefényképezze a kártyánknak. Tehát ezen adatok birtokában bárki bármikor használhatja a kártyánk adatait fizetésre, és ennek megfelelően meg kell próbálni ugye ez ellen védekezni, és ilyen védekezés lehet az SMS őr, ahol minden levonást látunk. Na de akinek mondjuk havonta van 5000 forint értékben, vagy 4000 forint értékben beérkező utalása, legyen szó zseppénzről, vagy valami alkalmi munkáról, annak nyilvánvalóan a havi 1000-2000 forintos biztonsági terhek azok, ahogy mondjam, drágák lesznek, tehát nyilván nem fogja őket érvényesíteni. De tudni kell, hogy van ilyen szolgáltatás.
Siklósi Máté elárulta, hogy ha az automata nem adja ki a pénzünk a kártyás pénzfelvételkor, milyen teendőink vannak?
A bankkártya az egy opcionális szolgáltatás, ezt a bankok is úgy kínálják, többségében az értékesítéskor én legalábbis ilyenekkel találkoztam, hogy ez egy opció. Nyilván vannak értékesítési módszerek, amiben felhúzzák a szemöldöküket, és azt mondják, hogy bankkártya nélkül akar bankszámlát használni, de én azt gondolom, hogy gond nélkül lehet. Tehát amennyiben mi inkább csak gyűjtünk egy számlára, és azt nem használjuk állandó fizetésre, vagy amennyiben, például devizaszámláknál ez ugye eléggé gyakori, hogyha valaki eurót vagy dollárt tud gyűjteni valamilyen oknál fogva rendszeresen egy számlán, akkor ahhoz nem biztos, hogy szüksége lesz bankkártyára. De azt látni kell, hogy ilyenkor vagy utalunk, átvezetünk, tehát elektronikus úton, netbankon keresztül, mobilbankon keresztül erről a számláról az összegeket átvezetjük, átutaljuk másik számlára, és ott vesszük ki őket a bankból, vagy pedig be kell mennünk bankszámla vezető fiókunkba, vagy egy másik fiókba, és ott fogjuk tudni csak felvenni a pénzt nyilvánvalóan abban a nyitvatartási időben, amikor a bankot el tudjuk érni. Tehát ha nincs bankkártyánk, akkor a hirtelen pénzhez jutás esélye az csökken, tehát ebben az esetben nyilván a bankautomatákat nem fogjuk tudni használni kifizetésre.
Fogyasztóvédelmi szakemberünktől azt is megtudhatjuk, ha rossz számlaszámra utalunk, mit tudunk tenni, hogy visszakapjuk a pénzünket.
Mindenképpen a kapcsolatfelvétel a legfontosabb minden hasonló probléma esetén. Egy bankautomata esetében előfordulhat az, hogy elromlik. Egy bankautomata esetében előfordulhat az, hogy megpróbálták meghekkelni, eltömítették a pénzkiadó kijáratot, vagy bármilyen más módon mondjuk a kártya leolvasása kapcsán próbálnak illetéktelen adatokhoz jutni. De előfordulhat az is, hogy mi ütünk el egy adatot, például a PIN-kódot nem megfelelően adjuk meg, és ilyenkor szorulunk segítségre. Minden bankautomatán van egy telefonszám, amely hívható, és egy non-stop ügyfélszolgálat áll mögötte. Itt mindenképpen fontos teljes pontossággal bejelenteni azt, ami történt, vagy azonnali segítséget fognak nyújtani, vagy felveszik a jegyzőkönyvet, és egy kicsit hosszabb idő alatt próbálják majd megoldani azt a problémát, ami keletkezett. Ugye, hogyha többször rosszul adjuk meg a PIN-kódunkat, akkor elnyeli ugye a kártyánkat a bankautomata. Ez nyilván megint csak a bűncselekmények, a visszaélések megelőzése érdekében tett lépés. Vannak olyan bankautomaták, ahol nem elnyeli, hanem visszaadja és nem enged többször próbálkozni. Ezek is ugye különböző megközelítések, különböző módszerek. De ilyenkor is érdemes mindenképpen felhívni, elmondani, hogy ebben az automatában nyelt el, most nyelt el, ezt és ezt csináltam, így történt, és ugye mindenképpen a mi általunk megadott adatok alapján kezdik el megoldani a problémát. Ha nem adta ki az összeget, akkor is azonnal szólni kell. Van egyébként kamera a bankautomaták nagy többségében, tehát az, amit állítunk, az igazolható kamera által is, de mindenképpen fontos a jegyzőkönyvvel elkezdeni, azaz mindenképpen tárcsázzuk a telefonszámot, ami ott ki van írva, és mindenképpen jelentsük be szabatosan, egyértelműen, röviden, hogy mi történt.
Máté elárulta, ha gyanunk szerint visszajönnek a kártyaadatainkkal, vagy hozzáfértek valahogy a bankszámlánkhoz, mi a teendőnk, számíthatunk-e valamilyen visszatérítésre?
Nem garantálja természetesen senki. Tehát egy bank sem fog feltétlenül felelősséget vállalni azért, hogy mondjuk mi elszórtuk, másokkal megosztottuk, vagy engedtük ellopni a kártyaadatainkat. A korábbi években azonban számomra mégis az derült ki, hogy a bankok számára fontos, hogy biztosítsák az ügyfeleiket arról, hogy amennyiben egy bűncselekmény áldozatai lesznek, akkor ezt az összeget segítenek visszaszerezni. Két lába van ennek. Az egyik a bankkártya társaságok közül, ugye két nagy bankkártya társaság van, az egyiknél teljesen olajozottan, a másiknál egy kicsit kevésbé olajozottan működő úgynevezett chargeback eljárás. Ez akár egy elektronikus utalás, vagy egy vásárlás esetén is tud segíteni, ez ugye a kivétel szabály, most ebben a bűncselekményekről beszéltünk, de ezt hozzávetjük azt is, hogy rendelünk egy webshopból, nem érkezik meg a termék, de levonták a díjat, akkor én ezt meg tudom reklamálni egy ilyen külön íven, chargeback eljárás néven, és vissza fogják szerezni az összeget csalás alapra hivatkozva. Hozzáteszem, akitől így visszaszereznek összeget, az a kereskedő az elég sokáig büntetésre számíthat a kártyatársaságtól, tehát nem jár vele túl jól. Ezzel párhuzamosan természetesen a család módon megszerzett összegeket is ugyanígy vissza tudják szerezni. Nekem bevallom, életemben saját tapasztalatból egyetlen egyszer fordult elő, hogy miközben egy brüsszeli konferencián a hotelemben ücsörögtem, láttam, hogy ezzel párhuzamosan éppen Ausztráliában is üdülök, és egy ausztrál hotel címére vontak le 40-valahány ezer forintot a számlámról, amit azonnal bejelentettem a bankhoz, azon melegében felvették a jegyzőkönyvet, és nem túl gyorsan, de egy olyan 20-30 nap körüli idő alatt visszafizették nekem az így ellopott pénzt. Tehát a bank a tapasztalatok szerint többnyire jót áll azokért az összegekért, amelyet elektronikus vagy más csalások következtében tőlünk megszereznek, ellopnak.
Végezetül pedig pár hasznos tanácsot is megtudhatunk fogyasztóvédelmi szakértőnktől.
Az egyik legérdekesebb és legújabb történet az a bankokon kívüli pénzügyi szolgáltatók megjelenése. Ugye itt fizetési szolgáltatók, kártyaszolgáltatók vannak, akiknek a nevét az elmúlt egy évtizedben ismertük meg, talán inkább azt mondhatnám, az elmúlt egy-két évben lettek általánosak. Tudunk róla, jaj de jó, nem egy nagy bank, nem egy ilyen nagy gazdag multi, gondoljuk, hanem egy egyszerű garázscégből indult valami, ami egyébként azóta csendben egymás között, mondom, szintén egy nagy föld mindenféle tekére kiterjedő multi lett, tényszerűen egyszerűbben működik. Ugyanakkor pont, hogy a működéséből eredően a kockázatai egy kicsit nagyobbak. Tehát ezeknek a pénzforgalmi szolgáltatóknak, akik azt mondják, hogy adunk neked egy kártyát, tudsz utalni, erre tudod fogadni a fizetésedet, tudsz kölcsönadni a kollégáidnak, ezekre nem vonatkoznak többnyire olyan mértékben a felügyeleti hatóságok, így Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank védőhálója, mint a nagyobb régóta bevett bankok esetében az megtörténik, vagy pont, hogy az olyan kötelezőnek vélt visszautalásokat, mint amiről az előbb beszéltünk, hogy ugye mondjuk lopnak tőlünk online egy szolgáltatás kapcsán, vagy szolgáltatásra hivatkozva a 30-40 ezer forintot, azt ma a bank többnyire visszatéríti nekünk, ezek a szolgáltatók viszont nem fogják. A másik probléma az, hogy ezeknek a szolgáltatóknak a nagy része magyar nyelven nem nyújt szolgáltatást, angol vagy más nyelveken érhető el a szolgáltatásuk, és persze nyilván azt kívánom, hogy minden magyar ember nagyon magas szinten legyen képes elsajátítani az angol nyelvet, vagy bármelyik másik idegen nyelvet, de mégis azt mondanám, hogy az, hogy szerződési feltételeket, pénzügyi szolgáltatások szerződési feltételeit magyarul is kihívás megértenie egy magyar embernek, nem hogy angolul, vagy bármilyen más nyelven, tehát lehet, hogy azok a szolgáltatási feltételek, amelyek ott vannak, azok egy kicsit, meg fognak lepni minket, amikor kiderül, hogy van még AD vagy BD, vagy hogy ilyenkor meg ilyenkor egyáltalán nem jár vissza a pénzünk. Egy kicsit kezeljük fenntartással ezeket a nemzetközi, kifejezetten csak online terjedő fizetési szolgáltatókat vagy bankutánzatokat.
Ez volt a Fogyasz Okosan, banki ügyeket feldolgozó műsora. Köszönjük a figyelmet!
Fogyasz Okosan! A Duerádió fogyasztóvédelmi műsorát az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatja.